Magyar is Tamás külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanára, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem főmunkatársa, az Aréna vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, de az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. Említette a beszélgetésünk elején Wes Mitchell nevét, aki a térség szakértőjeként most döntés előkészítő pozícióban van az amerikai elnök mellettük. Mennyire vannak tisztában azzal, hogy itt például egy Magyarország méretű országnak Oroszország közvetlen közelségében milyen lehetőségei vannak, magyarán mennyivel zörgethetik más dárdájával a bozótot?
Ez bizonyos fajta vita a két ország között, hiszen Magyarország joggal hivatkozhat arra, hogy rá kell nézni a térképre. Tehát van a geopolitikai és geoökonomiai realitások. Többek között ugye ez az energiafüggés, ez
egy... Elzárják, nincs, nem zárják el, van.
Igen, igen, tehát és az igazság az, hogy az utóbbi egy-két évtizedben nem Magyarországon múlt az, hogy nem épültek meg az alternatív gázvezetékek. Tehát és szó volt déli áramlatról, Nabukkorról, minden más alternatív csőrendszerről. Ezek nem épültek meg különböző okok miatt, Európai Uniós, amerikai és egyéb meggondolások vagy fenntartások miatt. Tehát Magyarország teljesen joggal hivatkozhat arra, hogy a legtöbbször a úgymond az ország szemére hányt, vagy a kormány szemére hányt várt, hogy hogy túlságosan függ egyesült a Magyarország Oroszországtól. Könnyen lehetne idézőjelben ezen segíteni, hogyha másonnak tudná beszerezni az energia nagy részét, vagy egy részét Magyarország, és erre talán most nagyobb lehetőségünk, persze nem holnap, mert ezeknek a gázvezetékeknek a képítése időt vesz igénybe. Ráadásul még ilyen például az Egyesült Államoknak a által exportált gáz az drágább, mint a Gazprom gáz. Igaz, hogy erre Rick Perry energiaügyi miniszter azt mondta, hogy nem csak az ár az egyetlen tényező, amikor ezeket a beszerzéseket meg kell kötni, hanem stabilitás, megbízhatóság és így tovább. Tehát ez egyik kérdés. A másik kérdés Oroszországgal kapcsolatban, hogy Magyarország úgymond megértőbb Oroszország politikájával szemben, ami megint csak egy olyan kérdés, ami nem teljesen állja meg a helyét, ugyanis hogyha most megnézzük az Oroszország elleni szankciókat a Krím elfoglalása, illetve a kelet-ukrajnai Donbassnál levő, hát gyakorlatilag nem deklarált háború, vagy hidegmeleg háború kapcsán. Magyarország a szövetségi szolidaritás alapján eléggé sok pénzt veszít, és veszített az orosz piacon, tehát Magyarország úgymond nemzeti érdekei, szorosan vett nemzeti érdekeivel szemben azért a szolidaritással kiáll Oroszországgal szembeni szankciók mellett. Fölvetik ezeket a kérdéseket, hogy a miniszterelnök túl gyakran találkozik Vlagyimir Putyinnal. Ez a túl gyakori találkozás, ez megint csak egy ilyen szubjektív dolog, mert legalább ugyanaz sokszor találkozott a 2000-es évek közepén a magyar miniszterelnök a Vladimir Putyinnal. Angela Merkel és mások is sűrűn találkoznak az orosz elnökkel. A magyar álláspont az, hogy ez nem egy érzelmi alapon minősíthető vagy definiálható viszony, hanem egyszerűen egy érdekalapú viszony Magyarország geopolitikai okokból. Egyszerűen nem ignorálhatja se Oroszországot, se Németországot, se Törökországot, illetve se az Egyesült Államokat. Tehát egyáltalán ezek az országok azok, amelyek alapvetően meghatározzák a magyarországi mozgásteret a nagypolitikában, és nyilvánvalóan itt egyensúlyozni kell. Olyan viszont egyszer nem tudok elképzelni, hogy Magyarország ez a négy országgal olyan viszonyban legyen, hogy mindegyik félnek megfeleljen az összes aspektusa ennek a viszonynak. Hát nyilvánvalóan súlyozni kell, de azt hiszem, hogy Magyarországnak a NATO elkötelezettsége, a szankciók melletti elkötelezettsége, az európai szolidaritás melletti elkötelezettsége azért felülírja azt, hogy Oroszországgal szemben is egy pragmatikus viszont akar kialakítani.
Az Egyesült Államok probléma listáján ezek a bizonytalan határvidékek, ezek milyen helyet foglalnak el? Mert hogy éppen most kereskedelmi háborúzik Kínával.
Egyértelmű, hogy a csendes óceán felé tolódik el az amerikai érdeklődés, és ez a folyamat nem ma kezdődött. Általában a Barack Obamáig vezetik vissza a legközebbi múltba ennek az úgynevezett pivotnak, vagy repelencingnek, ahogy Barack Obama mondta, annak idején, tehát, hogy Egyesült Államok a figyelmét elsőbben az ázsiai csendes-óceáni térségre koncentrálja, illetve, ahogy Donald Trump mondta, már az indó a csendes-óceáni térségre, tehát Indiától kezdődően Indiai-óceán, és attól, hát hogyha innen tekintünk keletre fekvő területeket, Amerikában ez mint nyugatra van. Tehát ez mindenképpen az elsődleges terület ennek az újra egyensúlyozásnak a részeként az amerikai haditengerészeti arányok megváltoztak az 50-50-ről 60-40-re csendes óceán javára az Atlanti óceánnal szemben. Tehát ez eleve mutatja, hogy az amerikaiak a csendes óceánt tekintik egy jövőben sokkal fontosabb térségek, mint az Atlanti óceán. A második kérdés az, hogy Kína nyilvánvalóan a legjelentősebb vetétárs az Egyesült Államoknak, nem Oroszország. Oroszország gazdaságilag egy középhatalom, spanyol, olasz GDP-hez hasonló Oroszországnak a GDP-je. Oroszország nyilvánvalóan, ahogy szokták mondani, a saját súlycsoportja fölött boxol. Elsősorban a nukleáris ütőerő miatt, a hadserege miatt, a területe miatt, az erőforrása miatt, de azért eléggé sok olyan tendencia van, ami az orosz hosszú távú, középtávú kilátásokat rontja, a demográfia és így tovább. Tehát Oroszország azért egy a harmadik ebben az egész sorban. Ennek megfelelően, amíg a hidegháborúban a fő front Európában volt Egyesült Államok és Szovjetunió között. Kezden óta Európa hátrébb sodródott, egy ilyen junior partnerként tekintek inkább az európaiakra az amerikaiak. Többek között azért is, mert az új kijevi kihívásoknál az európaiak egyre kevésbé tudnak az amerikaiaknak segíteni. Többek között az európaiak köztudottan sokkal pacifistábbak, nincs is megfelelő haderejük ahhoz, hogy az amerikaiakat adott esetben nagyon jelentős mértékben vagy jelentős mértékben tudnák segíteni, akár a távol-keleten, akár akár közel-keleten, vagy a közép-ázsiai térségben. Tehát az amerikai rangsorban szerintem mindenképpen a távol-kelet az első számú. A második számú, ez egy kérdéses, hogy most közép-kelet-európai közel-kelet. A közel-keletről láthatóan Obama óta megpróbálnak kivonulni, vagy legalábbis csökkenteni a kötelezettségeket. Viszont most ilyen pillanatban a Trump adminisztráció megpróbálja bizonyos mértékben újra definiálni az ottani hatalmi viszonyokat. Azon dolgoznak többek között, hogy egy ellensúlyt alakítsa ki egy Irán-Szíria Oroszország tengellyel szemben, egy Szaud-Arábia Izrael tengelyjel, de hát ez meglehetősen nehéz vállalkozás. Ezen elsőben Jared Kushner dolgozik, az elnök veje, de az, hogy az amerikaiak gyakorlatilag Szíriából kivonulnak, ahogy Trump elnök bejelentette, nem nagyon kötelezik el magukat a szíriai rendezés mellett, átadják a terepet inkább másoknak, Irakban ugyancsak csökken a jelenlét, Afganisztánban van jelenlét, de ott is elég minimális, és valószínű ott is előbb-utóbb ki fognak vonulni. Tehát magyarul én úgy gondolom, hogyha most súlyozni kellene, távol-kelet, közép-kelet, Európa és közel-kelet az amerikai prioritás, de hát ez változhat, mert ahogy egy brit miniszterelnök mondta, emlékezetes módon politikába egy hét is nagy idő, tehát hogyha közel-keleten valami kirobban, egy újabb háború Izrael és palesztinok, vagy palesztinok szövetségesei között, akkor hát fölborul az egész mondjuk séma, amit eddig felvázoltunk.
Brexit. Nagy-Britanniában Nigel Farage pártja az Európai Parlament legfrissebb mandátumbecslése szerint többet kapna, mint a Labour és a Torik együtt. Ez egy becslés. Európai parlamenti választás, nem belső választás. Mi következhet ebből?
A nagy kérdés az, hogy ez a kettő van-e közvetlen egyenes összeköttetésbe egymásra. Tehát magyarul, hogy egy Európa parlamenti választás adott esetben léképezi-e egy belpolitikai választást, egy parlamenti választást, vagy nem. Vannak különbségek, legalábbis az eddigi tapasztalatok alapján az Európa parlamenti választások sokkal kevésbé mozgatják meg az embereket, tehát nem nagyon aktivizálódnak, és most pedig hát ebbe az egész Brexit folyamatnál nagyon nagy kérdés az, hogy az emberek hány százaléka fog elmenni, mert valóban a Brexit párt, Nigel Farage pártja a torony magasan vezet. Ja, viszont a kérdés az, hogy ez a torony magas vezetés azt jelenti, hogy az emberek 21%-a megy el, vagy 25, vagy 30, vagy 35.
A brit parlamenti
választásokon sokkal magasabb a részvétel, mert mindenki közvetebből tapasztalja a bőrén azt, hogy mi történik a brit parlamentben, még akkor is, amikor Nagy-Britannia az Európai Unió tagja volt, vagy a tagja egyáltalán. És az általában minden országban így van, tehát az Európa parlamenti választások azok mindig kevesebb lelkesedést vártak ki a választópolgárokból, mint a saját országoknak a választása. Az viszont biztos, hogy akár egy belpolitikai, tehát egy brit parlamenti választásnál átrendeződhet a jellegi parlamenti mandátum megoszlás. A két nagy párt, a konzervatívok és a munkáspártiak elég erősen visszaszorultak, egy népszerűtlenek. Tehát a munkáspárt se tudott azért nagyon-nagyon profitálni a konzervatív pártnak a buktácsolásából és a megosztottságából. Mindkét párt könyvben megosztott. A konzervatívok köztudottan megosztottak a kemény brexitesek és a poor brexitesek között, és ott közöttük is van olyan, aki azért maradáspárti inkább. A munkáspártnál kevésbé látványos ez, de ott is azért a munkáspárt egy jelentős része, és a szavazók jelentős része a távozás mellett döntött, tehát a Leave kampányt erősítették. Maga Jeremy Corbyn is euroszkeptikus. A párt vezetése megosztott, John McDonnell maradáspárti, az árnyék pénzügyminiszter, a Jeremy Corbyn, mint pártelnök szkeptikus, euroszkeptikus, tehát ott is megosztotta a párt. Tehát egy következő választásnál viszont a brit hagyományok szerint úgynevezett manifestumot kell írni, ez egy iratlan szabály a pártoknak, amiben leírják a programjukat, és ebbe a manifestumba nem kerülhetik meg a Brexit kérdését abban az esetben, hogyha még mindig az unió tagja a Nagy-Britannia is egy előrehozott választásra kerül sor. Itt viszont világosan állást kellene foglalni a munkáspártnak, hogy akkor most benne akar maradni, vagy ki akar lépni, mert most ilyen pillanatban ilyen csiki-csuki játékot játszik, hogy igen, kilépünk, de Vámunióban, egységes piacban maradjunk benne, ami gyakorlatilag hát azt jelenteni, amit Aztán Boris Johnson mondott, hogy ez nagyjából a helyzetet eredményez, hogy a különbség az, hogy az ember vagy az asztal mellettű, vagy pedig ő a meninek egy része. Tehát Nagy-Britannia inkább elszenvednék az európai politikákat, tehát kellene venniük, anélkül, hogy beleszólásuk lenne. És ugyanúgy a konzervatív pártnak is egyértelműen le kellene tenni a voksot, hogy most kemi Brexit, a Brexit, milyen Brexitet akar, és ez tovább robbanthatná akár a pártviszonyokat, gondolk itt a skótokra, az északírekre, és akár bizonyos mértékben akár a versziekre is, tehát egy újabb előrehozott választás, mert 2015-ben is volt ilyen, az akár még az Egyesült Királyságnak a létét is bizonyos szempontból veszélyeztethetné.
Az számíthatóan most, hogy a Brexit minősége, hogy végül hogy mennek ki a britek az Európai Unióból, az melyik pártot erősítheti otthon?
Nagyon nehezet kérdezett, és hogyha mondjuk az amerikai futballban lennék, akkor én a pantot használnám, tehát átugnám a labdát a másik térfélre, de hát nem ott vagyunk. Az biztos, hogyha kemény Brexit lenne, akkor a konzervatívok egy jelentős része úgy érezhetné, hogy az ő akarat érvényesült. Tehát azért az az 52%, akik az EU elhagyása mellett szavaztak, azoknak a többsége azért konzervatív szavazó, és ők úgy, ahogy van, hátat fordítanának az Európai Uniónak. Tehát ez egy kemény Brexit feltételezhetően a konzervatív tőzszavazókat erősítené. Egy puha Brexit ennél a Labour párt járna talán jobban, hiszen ők eleve elutasítják kapásból a kemény Brexitet, és ők egy olyan puha Brexitet szeretnének, amiben, ahogy mondtam már, a Vámonió és az egységes piacban való részvétel legalább megmaradna. Tehát egy ilyen puha Brexitnél azt mondhatnák, hogy sikerült keresztül vinnünk az álláspontunkat a Torikkal szembe, és a puha Brexit lett végül a megoldás. Tehát elméletileg ezt lehetne feltételezni. Hogyha a regionális pártokat nézzük, a puha Brexit nyilvánvalóan a skótoknak megfelelne, ők is ezt szeretnék, viszont a kemény Brexit meg az északír unionistáknak felelne meg, a DUP-nek, amelyik ugyancsak eleve elutasít bármilyen puha Brexitet, mert attól tart, hogyha a puha Brexit lenne, akkor valamiféleképpen az Észak-Írország esetleg valami speciális státuszba kerülne, és ők attól tartak, hogy ez az első lépés lenne Észak-Írország és az ír köztársaságnak az egyesítése felé a hátsó ajtón keresztül, tehát ezért ők fogakörömmel ragaszkodnak ahhoz, hogy tűzővizen keresztül a britekkel, tehát Nagy-Britániával együtt tartanak, mint Egyesült Királyság, és ilyenfajta különleges megoldást nem hajlandók elfogadni.
Az számítható-e most, hogyha Nigel Farage pártja úgy szerepel, mint ahogy az utolsó mandátumbecslés mutatja, akkor milyen magatartás várható tőlük az Európai Parlamentben, például amikor tanácselnököt, bizottsági elnököt, parlamenti elnököt kell választani, vagy az alsóbb szinteken pozíciókat eldönteni?
Hát valószínű obstrukciós, illetve az biztos, hogy ők senkit nem támogatnának a jelenlegi potenciális úgynevezett spitzenkandidátok közül. Tehát se Franz Timmermans, se Manfred Webert nem támogatnák.
Michel Barnier-t?
Barnier, igen, most a kérdés az, hogy szerintem Barnier sem, mert ő is azért, mint francia, inkább a föderális Európa mellett van. Igaz, hogy Barnier esetleg nem vagyok teljesen beavatottabb, hogy milyen magatartást tanúsított, mennyire volt flexibilis, vagy nem flexibilis a Brexit tárgyásokat, hiszen volt a főtárgyaló, és ott elképzelhető, hogy idézőben jó vagy rossz pontokat szerzett, akár az egyik, akár a másik tábornál, vagy a flexibilitása, vagy az inflexibilitásával. Úgy tűnik különben, hogy a két jelölt közül talán valóban még Barnier az, akit inkább elfogadnának. Viszont a kérdés az, hogy hogy hát azért vagyunk meg őszintén, hogy ez nem csak arról szól, hogy kit szeretnének úgymond az emberek, hanem ezek a pozíciók a nagyon komoly háttéralkuknak az eredményei, és itt a németeknek azért döntő befolyása van. Magyarul, hogyha a Timmermansról van szó, vagy Weberről, ők egyértelműen és úgy tűnik, hogy élvezik a német vezetésnek a bizalmát. Annak ellenőre, hogy hát egyik holland, de hát nagyon közel áll a német gondolkozás, a másik német természetesen. Barnier-nak a bizottsági elnöki posztja a német-francia mondjuk egyensúlyt esetleg kicsit megbontaná, nem véletlen azért, hogy eddig többeket mondjuk Luxemburgból volt két bizottsági elnök, tehát a bizottsági elnököket általában azt mondom, a legkisebb közös nevező alapján döntik el, de inkább egy olyat szeretnének, akik nem nagyon erős a pozícióba. És itt nem csak a bizottsági elnökről van, hanem emlékeztetnék a külügyi biztosnak, tehát aki hivatalosan a bizottsági elnök helyettes, a külügyi biztonságpolitikai biztos. Annak idején Tony Blair-t emlegették, de Tony Blair-t gyakorlatilag megvétózták, mert nagyon erős önálló politikus lett volna, és helyette Catherine Hu lett. Most azért tett Catherine Hu, mert senki nem ismerte korábban.
Idézze föl valaki az arcát.
Most még Federica Hu van, mert hát ha megnézzük, azért Federica Mogherini sem ülott mondjuk a Minszki tárgyalóasztalnál, ahol a franciák, a németek, a ukránok meg az oroszok vannak, és a komoly tárgyalásoknál Federica Mogherini hát gyakorlatilag nem tényező a nagy politikában. Tehát ott is ebben a második bizottság helyettesi posztban, külügyi biztonság politikai biztosi posztban is egy erős ember kellene. Elképzelhető, de ez csak egy spekuláció, hogyha mondjuk Barnier kerülne végül be, akkor a németek egy erős helyettest, külügyi biztonságpolitikai helyettest próbálnának kijelöltetni, hogy valamiképpen az egyensúly megmaradjon.
Említettem az obstrukciót, amikor arról kérdeztem, hogyha Nigel Farage beül az Európai Parlamentbe, akkor mi várható tőle? Rombolás nem várható? A pusztuljon a szomszéd tehene hozzáállás, és hogy minden úgy is kimegyünk ti minket, kiutáltatok innen, akkor most elpusztítunk benneteket is, vagyis ott rontunk, ahol lehet.
Igen. Az igazság az, hogy a hosszú idejük nem lenne rombolásra, mert a következő időpont október 31. Tehát a Nigel Farage-éknak adott esetben júliustól októberig lenne 3-4 hónapjuk. Az alatt az nem tűnik túl sok mindennek, ami történne, különösen ismerve az Európai Unió döntéshozatal mechanizmusának a ütemét gyártalában. Megkezdődik a 21-27-es pénzügyi ciklusnak a tárgyalása, de hát egyértelmű, hogy az a 10 időszak alatt semmifajta a végleges megállapodás sem kerül sor. A biztosoknak a jelölése az viszont ez alatt az időszak alatt van. Most a kérdés az, hogy rendelkeznek-e, de nem valószínű, hogy rendelkeznének olyan blokkoló a kisebbséggel, amivel meg tudnák akadályozni adott esetben akár Timmermans, akár Weber, akár Barnier, vagy negyedik személynek a jelölését a vezetői posztra, ugyanis minden valószínűség szerint a vezetői posztot úgy fogják betölteni, hogy megjegyeznek a nagypártok egymással, és abban az esetben, hogyha a nagypártok, vagy akár csak az egyik nagypárt, plusz még a liberálisok és a zöldek, és ilyen-olyan kisebb pártok, hogyha baloldalról van szó, megjegyeznek, tudnak egy olyan többséget biztosítani az Európai Parlamentbe, hogy az euroszkeptikusok, vagy azok, akik ellenzik az adott személynek a bizottsági vezetői posztra való kinevezését, vagy jelölését, nem tudják a blokkoló kisebbséget létrehozni.
Köszönöm szépen az elmúlt egy órában Magyarics Tamás külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanára, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem főmunkatársa volt az Inforádió Arénájának vendége. A műsorán készítésében Fekete Szalóki Zoltán felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. Nexterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.